Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és mindenkit, aki mai alkalommal az Isten tiszteletre el tudott jönni. Isten tiszteletünk alapige szakaszát Lukács evangélium a 7. fejezetéből választottam. Tulajdonképpen arról van szó, amikor Simon farizeus házában a bűnös asszony megmossa Jézusnak a lábait. Tehát ezt az ige szakaszt választottam, és fel is olvasom nektek Lukács evangélium a 7. fejezet 36. versétől. Egy farizeus meghívta, hogy egyen nála. Bement a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. És íme egy bűnös asszony a városból, amint megtudta, hogy a farizeus házában étkezik, kenetet hozott egy alabástrom edényben. Megállt hátul a lábainál, sírva fakadt, elkezdte könnyeivel öntözni a lábait, és megtörölte hajával, csókolgatta a lábait, és megkente a kenettel. Amikor a farizeus, aki meghívta, látta ezt, így szólt magában. Ha ez próféta volna bizonyára, tudná, kicsoda és miféle asszony ez, aki őt érinti, vagyis hogy bűnös. Jézus ezt válaszolta neki. Simon, mondanék neked valamit. Az így szólt, Mester, szólj! Két adósa volt egy hitelezőnek. Az egyik 500 dénárral tartozott, a másik 50-nel. Nem lévén nekik miből megfizetni, elengedte mind a kettőnek. Melyik fogja őt közülük jobban szeretni? Simon azt felelte. Úgy vélem az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak. Látod ezt az asszony? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet lábaimra. Ez meg könnyeivel öntözte lábaimat, és a hajával törölte meg. Csókot nem adtál nekem, ez meg amióta bejött, nem szűnt meg csókolgatni lábaimat. Olajjal nem kented meg fejemet, ez meg kenettel kente meg a lábaimat. Azért mondom neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, kevéssé szeret. Azután így szólt az asszonyhoz, bocsánatot nyertek a te bűneid. Eddig olvasom a szentírási szakasz, még van néhány befejező mondat, de azt most nem olvasom fel. Kedves testvéreim, a bevezetőben el kell mondanom azt, hogy ez a történet, hogy a bűnös asszony megkeni Jézus lábát, mind a négy evangéliumban szerepel. De csak Lukács evangéliumában szerepel a történetnek az a sajátos része, amelyben Jézus a Simon farizeussal beszélget. Máténál, Márknál és János evangéliumában egészen másról van szó, vagy legalábbis a beszélgetést illetően másról van szó. A másik három evangéliumban Júdás méltatlankodására ad Jézust választ, és teljesen kimarad a Simon farizeussal való beszélgetés. Ezért a némely szentírás tudósok azt gondolják, hogy ez két különböző történet, tehát hogy kettőnek nincsen köze egymáshoz. Miben állt Júdásnak a méltatlankodása, amely átragadta a tanítványokra is? Abban állt, hogy ezt a drága nárdusz olajat el lehetett volna adni jó pénzért, és az árát szétosztani a szegényeknek. Hogy miért pazarolta Jézusra ezt a nárdusz olajat? Miért kente meg ez a bűnös asszony Jézusnak a lábát? Hát bizony tudjuk, hogy a háttérben nem az volt, hogy ő gondoskodott volna a szegényekről, hanem tulajdonképpen elsikkasztotta a szegények számára adott pénzt. Hát ebben a helyzetben Jézusnak ténylegesen védelembe kellett venni Máriát, ott Simon farizeus házába, hiszen hát nagyon kellemetlen helyzetbe került. És ezért most a Máté evangéliumából, a 26. fejezetből ezt a részt fel is fogom olvasni, hogy lássuk a különbséget, és azt, hogy miről van szó. Amikor Jézus Betániában volt, a leprás Simon házában, oda ment hozzá egy asszony. Alabástrom edényben igen drága kenet volt nála, és kiöntötte azt Jézus fejére, miközben ő az asztalnál ült. Ennek láttán a tanítványok így méltatlankodtak. Mire jó ez a pazarlás? Hisz sokért el lehetett volna ezt adni és odaadni a szegényeknek. Jézus észrevette ezt, és azt mondta nekik, miért bántjátok ezt az asszonyt, hiszen jót tett velem. Szegények mindig lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek. Amikor ő kiöntötte ezt a kenetet a testemre, a temetésemre tette. Eddig olvasom. Tehát a Máté evangélium azt mondja, hogy a tanítványok méltatlankodtak. De hogyha megnézzük a másik evangéliumot, Márkot, vagy János evangéliumát, a kettő közül az egyikbe világosan kiderül, én úgy emlékszem János evangéliumában, hogy Júdástól indult el a méltatlankodás. Hát mindig van egy gyökere, van egy kiinduló pontja annak, hogy mi is történik, milyen beszélgetés zajlik. Valaki elindítja, és akkor ebbe belekapcsolódnak mások is. Kiderül a Máté evangéliumából az is, hogy ez a Simon korábban leprás volt. Jézus volt az, aki meggyógyította őt a leprájából, és feltehetően iránta való köszönetből vagy hálából hívta meg, hogy Jézus étkezzék nála. Tehát Jézus védelembe vette Máriát, Júdással és a tanítványok méltatlankodásával szemben, nem Júdást támadta az iskorióti Júdást közvetlenül, de mégis Júdás megfedve, megintve érezte magát ezek után, és Márk evangéliuma írja, hogy közvetlenül ezután az eset után Júdás elment a főpapokhoz, és megegyezett velük, hogy átadja nekik Jézust 30 ezüstpénzért. Hát gondolhatjátok, hogy az a 30 ezüstpénz sokkal kevesebb érték volt, mint az a nárduszolaj. De nem is beszélve arról, hogy a megváltónak végtelen értéke van, tehát ennyire becsülte Júdás az ő megváltóját. Lukács evangéliuma tehát nem említi a beszélgetésnek azt a részletét, amikor a tanítványok méltatlankodtak Júdásnak a hangolására, hanem kifejezetten csak a Simon farizeussal való beszélgetés dolgozza fel. Vajon miért? Kedves testvéreim, azért, mert a Szentlélek úgy látta jónak, amikor sugalmazta ezt a történetet, hogy négy evangéliumban kétféle változatban szerepeljen. Azért, mert önmagában ez a történet is olyan tanítást hordoz, hogy érdemes ezzel külön foglalkozni. És hogyha az evangéliumokat egybevetjük, akkor összeáll számunkra a történet. Sőt, azt is megtudjuk János evangéliumából, hogy Máriáról van szó, Mártának a testvéréről, ő volt a bűnös asszony, akit a szinoptikus evangéliumok elhallgatnak, akinek a nevét elhallgatják. Természetesen én a Lukács evangéliumában történtekkel szeretnék a mai alkalommal mindjárt foglalkozni, de szeretném még hangsúlyozni, mert talán ezt az igehirdetést még mások is meghallgatják az internetről, számunkra ez nem kérdés, de hogy vegyük figyelembe azt, hogy az evangéliumban a párhuzamos ige szakaszok nem egymásnak ellent mondanak, hanem egymást kiegészítik. Tehát ezt kell figyelembe venni, ugyanis van egy fontos Biblia magyarázó tétel, hogy a Biblia magyarázza önmagát. Az egyik evangéliumi szakasz megvilágosítja a másikat, megvilágítja a másikat. Az egyik szentírási rész kiegészíti a másikat. És így lesz teljes a mondani való. Istennek az üzenetét a maga teljességében csak így tudjuk megérteni. Ugyanígy, ehhez hasonlóan egészíti ki egymás például az evangéliumban a magvetőről szóló példázat. Mind a három szinoptikus evangéliumban megtalálhatjuk. És hogyha ezeket egybevetjük, nem csak a magvetőről szóló példázatot, hanem a magyarázatot is, és mind a három evangéliumnál hogy van az leírva, akkor megértjük, hogy Jézus mit is akart mondani. De ugyanez a helyzet Jézusnak a végidőről szóló beszédéről is. Nem csak Máté 24-ben van leírva, hanem Márknál is és Lukásnál is megtaláljuk. És ezek egy teljesebb képet vázolnak föl a végidő eseményeiről az evangéliumok alapján. Tehát az evangéliumok egymást kiegészítik, ugyanígy ebben az esetben is, ahogy mondtam, a bűnös asszony esetében, ahogy Jézusnak megmosta, vagy legalábbis megöntözte a lábait, a könnyeivel és a hajával megtörölte. Hát ugyanez a helyzet a Simon farizeus házában történt betániai megkenéssel is. Harmadszorra már az előbb említettem, vegyük figyelembe azt, hogy egyedül János evangéliuma említi Máriának a nevét. De Mária ekkor már egy megtért asszony. Hálából, Jézus iránti viszont szeretetből. Keni meg Jézusnak a lábát, a nárduszolajjal, és a hajával törölgeti, és a könnyeivel öntözi. Gondoljuk végig ezt az esetet. Jézus nem utasítja el Máriának adott esetben a szinoptikus evangéliumok szerint a bűnös asszonynak a közeledését, az ilyenfajta közeledését, hanem elfogadja. Elfogadja. És az asszony pedig fölvállalja ezt. Tehát a Júdásnak az itteni méltatlankodása világossá teszi, hogy ugyanarról az esetről van szó. A János evangéliumában ugyanazt írja, hogy Júdás ugyanúgy méltatlankodott, mint a többieknél, ahogy írja, a tanítványok méltatlankodását. Tehát a Szentlélek sugalmazta négy evangélium keretében kétféle változatban. János evangéliumáról én arra emlékeztem korábban, hogy ez Mártának a házában történt, hiszen azt írja, hogy Betániában volt az eset. De megnéztem, nem azt írja, hanem azt írja, hogy Betániában volt, ahol Lázár is lakott. Tehát Simon farizeus házában történt az eset. Ezt az evangéliumokból kell egybe látnunk ahhoz, hogy világos legyen előttünk. És az előbb már említettem, és ezt negyedszerre ismét említem, hogy Máté evangéliuma hangsúlyozza, hogy a Simon farizeus leprás volt. Jézus meggyógyította a leprából, és az iránta való hálából feltehetően ezért hívta meg egy étkezésre Jézust oda a saját házába, hogy megtisztelje őt ezzel. Mindez akkor izgalmas és szép, hogyha egy bibliakör keretében történik ennek a megbeszélése, kibontása, és ige hirdetés keretében nem sokat lehet erről mondani. Vagy hát nem jön ki annyira a lényeg. Most pedig térjünk vissza Lukács evangéliumában leírt változathoz, amelyet most másodszor is fel fogok olvasni, és kérlek ne vegyétek rossz néven, hogy másodszor is felolvasom, azért, hogy most már tényleg előttünk legyen a történet a maga egészében. Egy farizeus meghívta, hogy egyen nála. Bement a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. És íme egy bűnös asszony a városból, amint megtudta, hogy a farizeus házában étkezik, kenetet hozott egy alabástrom edényben. Megállt hátul a lábainál, sírva fakadt, elkezdte könnyeivel öntözni a lábait, és megtörölte a hajával, csókolgatta a lábait, és megkente a kenettel. Amikor a farizeus, aki meghívta, látta ezt, így szólt magába. Ha ez proféta volna, bizonyára tudná, kicsoda és miféle asszony ez, aki őt érinti, vagyis hogy bűnös. Jézus ezt válaszolta neki. Simon, mondanék neked valamit. Az így szólt. Mester, szólj! Két adósa volt egy hitelezőnek. Az egyik 500 dinárral tartozott, a másik 50-nel. Nem lévén nekik miből megfizetni, elengedte mind a kettőnek. Melyik fogja őt közülük jobban szeretni? Simon azt felelte, úgy vélem az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak, látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet lábaimra. Ez pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Csókot nem adtál nekem ez meg, amióta bejött, nem szűnt meg csókolgatni lábaimat. Olajjal nem kented meg fejemet, ez meg kenettel kente meg a lábaimat. Azért mondom neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, kevéssé szeret. Mi az első mozzanat, ami ebben a történetben megragadható, vagy amire leginkább felfigyelünk? Azt gondolom, hogy az, amit Jézus válaszolt Simonnak a gondolatára. Simon nem mondta ki a farizeus, hogy hogyan méltatlankodik, hogy Jézus magához közel engedi ezt a bűnös asszonyt, ráadásul úgy kezdi a mondatát, hogyha ez proféta volna. Tehát még Jézusra is árnyékot vett a hitetlenségével, de Jézus pontosan tudta, hogy mi lakozik az emberben, a Szentírás erről írja. És egy másik helyen az evangélium föltárja, hogy amikor a farizeusok magukban méltatlankodtak, hogy kinek van hatalma a bűnöket megbocsátani, akkor Jézus nyilvánvalóvá tette, hogy tudja, hogy mi lakozik bennük a benne lakozó Szentlélek által. Tudta pontosan. Tehát ezért válaszolt Simonnak az asszonyt megvető gondolatára, Istentől küldött voltát is, ugye megkérdőjelezte ez a Simon. Mit válaszolt? Egy példázattal mutatott rá arra, hogy milyen különbség van a bűnös asszony magatartása, lelkülete és Simonnak a lelkülete között. Egy példázattal. Ugye egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik 500 dénára tartozott, a másik 50-nel. Mivel nem volt, amiből fizessenek, ezért mind a kettőnek elengedte a tartozását. Jézus megkérdezte, na, akkor most a kettő közül melyik fogja őt jobban szeretni? És Jézusnak ez egy csodálatos pedagógiája, hogy a másik félel mondatja ki az igazságot. Utána már nem léphet vissza. Hát ő kimondta, nem? Hát az, amelyiknek többet engedett el, úgy vélem. Jézus még meg is dicséri, azt mondja, helyesen válaszoltál, és erre építi a tanítást. utána mondja el a mondani valóját Simonnak. Helyesen feleltél, mondja neki. Összehasonlítja Jézus a bűnös, de bűnbánó asszonynak a cselekedetét a farizeus hiányosságával. Ismerjük a mondást, hívő körökben nem öltem, nem loptam, más bűnöm nincsen. Hát bocsánat, de jót sem tettél. Gyümölcstelen fa maradtál. Simon még a gyümölcstelenségét sokféle bűnnel is tetézte. Tehát látjuk ezt az esetet? Vegyük sorra, milyen bűnei voltak, vagy lehettek a Simonnak. Hogyha Jézus próféta volna, tudná, hogy kiféle, milyen ez az asszony, aki hozzá közeledik. Hát az ítélkezés bűnébe esett, egyrészt, mert ítélkezett az asszony fölött, másrészt pedig kételkedett Jézus küldetésében, Istentől való voltában, még azt is megkérdőjelezte, hogy Jézusnak van egy prófétai adománya. Pedig korábban a leprából meggyógyította. Hát ha nem lenne Istentől való, akkor a leprából nem tudta volna meggyógyítani. De milyen az ember? Van egy adott helyzet, azonnal az emberi természetből jön az előítélet. Jön a rossz gondolat, az ítélkezés. Tehát az első, hogy kételkedett Jézus prófétai magatartásában, illetve adományában, isteni mi voltában, a másik, hogy nem is, azt nem is ismerte föl, a másik bűne, hogy elítélte ezt az asszonyt. Miközben a Jézus élete című könyv azt írja, hogy Simon farizeus volt az, aki bűnbe vitte ezt az asszonyt, és megrontotta. Erről csak a prófétaság lelke által tudunk, az evangéliumok erről nem írnak. Ezért most menjünk vissza, és maradjunk az evangélium szövegénél. De akkor is bűnös Simon, mert ítélkezik az asszony fölött, és megveti a lelkében őt. És a Prédikátor könyvében, 7. fejezetben ezt olvasom a újonnan revidált fordítás szerint, mert nincs egy igaz ember sem e földön, aki jót cselekedne és ne vétkezne. Hát Simon farizeus is bűnös volt, mégis ítélkezett a másik fölött. Testvéreim, nem szoktunk ebbe a bűnbe beleesni gyakran? Hogy kicsit különbnek gondoljuk magunkat a másiknál? De azt írja az ige, hogy nincs egy igaz ember sem e földön, aki csak jót cselekedne és ne vétkezne. Akkor milyen jogon, milyen alapon ítélkezünk a másik fölött? Az Úr Jézus is világossá tette Máté evangéliumában, hogy ne ítéljetek, és akkor titeket sem fognak elítélni. Érdemes is ezt a részt felolvasni, mert olyan ritkán kerül elő, előtérbe. Azt gondoljuk, hogy tudjuk ezt. Ha tudnánk, akkor alkalmaznánk. Nézzük meg, mert van ott egy olyan hasonlat, ami most nagyon ide illik, és szeretném ezt is számotokra felidézni. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek meg titeket is. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is. Most figyeljünk. Miért nézed a szálkát a te atyád fia szemében, és nem látod a gerendát a magadéba? Vagy hogyan mondhatod a te atyád fiának, hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, mikor a te szemedben gerenda van? Képmutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendás, azután gondolj arra, hogy kivedd a szálkát a te felebarátod szeméből. Hát igen, testvéreim, de erről van szó, hogy aki ítélkezik, saját magát ítéli el, mert a szálka ott van a másik szemében, amit ő meglátta, a gerenda a sajátjában. Ott még inkább ott van, amit nem vett észre. És ez általános törvényszerűség Jézus szerint. Mert nincsen ember, aki sajnos, nincsen ember, aki ne vétkezne. Tehát akkor hogyan viszonyul egymáshoz ez a példa, a szálka és a gerenda, hogy viszonyul egymáshoz, illetve ez a 500 dénár és az 50 dénár, úgy viszonyul egymáshoz, tehát Simonnak a bűne, az asszony bűneihez, mint a gerenda a szálkához. És mint az 500 dinár az 50-hez. Nem tudom, hogy érthető-e. Tehát ahogy viszonyul egymáshoz, a szálka és a gerenda úgy viszonyul egymáshoz az 50 dinár az 500-hoz. Hát nyilván, hogy Simon farizeus saját magát igazabbnak gondolta. De Jézust jobban szereti az, akinek többet engedett el. És Simon farizeus észre sem vette, hogyha megbánná a bűneit, akkor Isten neki is többet engedne el, és jobban tudna szeretni. Végezetül mit jelent az, hogy neki sok bűnem bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Hát ennek az igének a megértéséhez két másik szentírási igét választottam, Jakab leveléből egyet, és Péter első levelét. Nézzük csak meg. Mit jelent ez? Jakab 5:20-ból, tehát akkor a 19. verstől olvasom, testvéreim, ha valaki köztetek eltévejlik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki bűnös térít meg a tévejgés útjáról, annak lelkét mentette meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. Hát valaki irgalmas volt, valakit megmentett, annak a bűnét elfedezik. Nem érdekesen? Nem is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Tehát azt jelenti, hogy az Isten megbocsátja a bűneit. Hogyha a tévejgőt megtéríti. És a Péter apostol első leveléből a 4. fejezet 8. versét is felolvasom. Mindenekelőtt pedig tartsatok ki az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok vétkezt elfedez. Hangsúlyozzuk ezt a köreinkben, hogy a szeretet sok vétket elfedez. Hát ugyanarról van szó, nem? Aki bűnös térít meg az ő tévejgő útjáról, az lelket ment meg az örök haláltól, és sok bűnére fájtlat borítanak. Sok bűne el lesz takarva az ítéleten, mert Isten megbocsát neki. Hát ugyanazt a lelkületet nyilvánította ki, amint Krisztusban is van, és ami a jó atyáé, a mennyei atyánké. Legyetek irgalmasok, miképpen a ti mennyei atyátok is irgalmas. Legyetek könyörületesek, mondja Jézus. Hát hogyha valaki ezt a lelkületet kinyilvánítja, és ez szerint él, hát akkor persze, hogy Isten lelke benne lakik, és része az örök élet. Tehát ha valaki könyörült a bűnös emberen, megmentette őt, Isten eszköze volt a megmentésben, ezért az Isten megmenti a megmentőt, mármint azt, aki könyörült. Legyetek irgalmasok, miként a ti mennyei atyátok is irgalmas. Amilyen mértékkel mértek, olyannak mérnek majd nektek is. Sőt, jól megrázott, túlcsóduló mértékkel mérnek öletekbe az ítélet napján. És akkor az 1 Péter 4:8-ból a szeretet sok vétket elfedez. Testvéreim, még nem vettük észre azt, hogy az önzetlen krisztusi szeretet kinyilvánításával és annak gyakorlásával megszabadulhatunk a bűneinktől. Miért? Nem lehet egyszerre önzetlen módon, tiszta szívből, hátsó szándék nélkül szeretni és vétkezni is. Ugyanabban a pillanatban. Ez lehetetlen. Tehát ha valaki szeretetben marad, Istenben marad, és Isten is ő benne. Írja János apostol első levele. Nem erről van szó. Ha szeretni is, tiszta szívvel, önzetlenül, krisztusi módon, és vétkezni is ugyanabban a pillanatban, nem, az lehetetlen. Tehát ezt vegyük figyelembe. Tehát a szeretet sok vétket elfedez. Aki bűnös térít meg, az sok bűnt elfedez. Nyilván valóan nem a saját bűneinek az elfedezéséről, az Isten fedezi el, nem ő saját maga elől, mert az önigazultság lenne. Az az igazság, hogy az Isten irgalmas azokhoz, akik maguk is irgalmasak. Megbocsájtanak Krisztusért, és ezzel kinyilvánítják, hogy ők az Istennek a gyermekei. Krisztushoz hasonlókká lettek. Aki nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse a világot. Hogy üdvözüljön általa a világ. Tudjuk, hogy az egész világ nem fog üdvözülni, de mégis az egész világért odaadta Isten az egyszülött fiát. Valahogy ez az egyetemes, mindent átölelő, de ugyanakkor konkrétan a másik ember iránti szeretet kellene, hogy lakozzon a szívünkbe, testvéreim. És ilyenkor átérezzük az ínségünket, szegénységünket, menjünk oda mindenható Isten színe elé, a jó atyánk elé, és kérjük ezt a szeretetet tőle, hogy tanuljunk meg igazán szeretni, a bennünk lakozó szent lelke által. Hogy ne a bűnnel legyünk közösségben, hanem az élő Istennel legyünk közösségben. És amiközben elkezdünk szeretni, úgy megtisztulunk a bűntől. Jézus nem véletlenül parancsolta meg a tanítványainak, hogy úgy szeressék egymást, hogy ő szerette őket. Ez a védelem, ez a mi védelmünk, testvéreink. A szívünknek, az elménknek a védelme. Az elhatárolódás, a bizalmatlanság, az nem fog eredményre vezetni, sem a megszentelődés útján nem fog minket elősegíteni. Aki bűneire bűnbocsánatot óhajt, az vallja meg bűneit és bánja meg azokat, mutasson könyörületet az elesett bűnökben élő embertársai és hittestvérei iránt, és akkor az Isten az ő bűneit is el fogja fedezni, és az ítéleten el fogja törölni. Az is igaz, hogy akinek többet bocsájtanak meg, jobban szeret. És az is igaz, hogy ugyanakkor, hogy a szeretet sok bűnt elfedez. Mi következik ebből? Hogy akinek többet bocsátanak, meg jobban szeret? Ahogy az évek múlnak, testvéreim, vajon nem a szeretetben kellene növekedjünk? Hát az Isten mennyit megbocsátott? Újra és újra megbocsátott. Hát nem a szeretetben kellene növekednünk? Hát 500-at engedett, nem 50-et, nem 500-at. És hogy lehet, hogy a szeretetben nem növekedtünk? Már akire nyilván vonatkozik. Valamilyen módon azt gondolom rám is vonatkozik. Én is növekedhettem volna inkább a krisztusi szeretetben. Sokkal inkább. Tehát elmérkedjünk azon, hogy krisztusi szeretet és az engedelmesség útján hogyan szabadulhatunk meg a bűntől, és osszuk meg egymással az ilyen jellegű tapasztalatainkat, hogy egymás hite által épüljünk, gyarapodjunk és megerősödjünk. Jézus Krisztus által. Amen.